Erős vár a mi Istenünk. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön evangélikus énekeskönyvünk 187-es számú énekét énekeljük kezdő énekként. 187-es éneket. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a kettes számú liturgiát énekeljük. Evangélikus énekeskönyvünk 46. oldalán található a kettes számú liturgia.
Szembeszéde és szívem gondolata legyen kedvessé előtted, én Uram, kősziklám és megváltom. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezének munkáját hirdeti az égboltozat. Hangjuk elhat az egész földre, és szavuk a világ határáig.
Szent lélek,
testé lett, és közöttünk élt, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljuk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek téged mindennél jobban. Embertársaimat sem szerettem, mint magamat. Légy hozzám kegyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsőségére éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarata.
Mindenható Isten, teljesítsd kegyelmesen a te néped kérését, láttasd meg velünk feladatainkat, és adj erőt azoknak teljesítésére. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azt az igét, melyet egyházunk a mai vasárnapra rendelt, melyet megírva találunk Pál apostol Róma beliekhez írott levelében, annak 12. fejezetében, az első verstől az 5. a következőképpen. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda a testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek. Ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, és egyenként pedig egymásnak tagjai.
Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, Bánszki István és Vessán Katalin szeretne bizonyságot tenni. Hallgassuk meg őket.
Erős várom Istenünk.
Erős várom Istenünk.
Én szeretnék beszámolni a néhány hónap, ami elmúlt itt most az utóbbi időben. Hát biztos észrevette a gyülekezet, hogy elég kevésszer tudtam eljutni ide Isten tiszteletre is, meg ebbe a közösségbe. Hát igen, én csak arra mondtam, hogy sokat kell dolgoznom. Igen, hát én sokat is dolgoztam, de az Úr megmutatta azt számomra, hogy nem éri meg. Nem éri meg semennyiért az embernek agyonhajtania magát, mert egyszerűen nem volt időm semmi. Az igét is csak elolvastam, igazából fel sem fogtam, nem volt időm a kedvesemre, semmire nem volt időm. Otthon elmaradtam a házi munkával, egy szóval nem maradt semmire időm, csak a munka és a munka. És az Úr megmutatta ezt számomra, hogy ez így nem jó. És úgymond neki vezetett a falnak, mert igazából fizikailag kimerültem. És csak így tudtam meglátni azt, hogy igen, hogy mit miért tettem, és igazából nem volt értelme, mert amennyivel többet kerestem, annyival többet költöttem. És igazából nem volt eredménye. Sőt, még azt is mondhatom, hogy kevesebb lett a végeredmény a több munkával, mert elvesztettem rengeteg értékes időt, amit az Úrral tudtam volna tölteni, vagy a gyülekezettel, vagy a kedvesemmel. Így. Szóval rosszabbul jártam. Nehéz volt ezt meglátni, de hála az Úrnak, ő megmutatta számomra, hogy ismét azzal az igével, ami már nagyon sokszor irányt mutatott a számomra, hogy keresd először az ő országát, és a többi ráadásként megadatik nektek. És így mikor ez jelentkezett, ez a fizikai túlterheltség, akkor már úgymond mezőgazdasággal foglalkozom, és a gépeket ütöttem, vágtam, ami rám nem jellemző. És a főnökeim is megelégelték ezt, és akkor szóltak, hogy na jó, akkor itt fejezzük be, menjél haza, pihenjél, gondold át a dolgokat, és utána beszélünk, hogy hogyan szeretnéd ezt folytatni tovább. Akkor jöttem rá, hogy így kimerültem fizikailag, és igazából az Úr rámutatott arra, ami már így régen így a gondolatban bennem volt, hogy ez így nem jó, mert én nem voltam bejelentve. És az Úr azt mondja, hogy add meg a császárnak, ami a császáré. És egyszerűen egyedül ezt nem tudtam ezt véghez vinni, hogy kiharcoljam magamnak azt, hogy jelentsenek be, vagy akkor azt mondom, hogy állok tovább. És az Úr látta ezt most is, hogy én erre nem lettem volna képes egyedül, és mutatott egy másik lehetőséget, egy másik munkalehetőséget, amiben bejelentenek, és még a fizetés sem rossz. Úgyhogy most eljutottam arra a pontra, hogy munkahelyet váltok, és hála az Úrnak segített abban is, hogy ezt tálaljam így a főnökeim felé. És még a másik részre is szeretnék kitérni, hogy hát már több mint egy fél éve, hogy jegyesek vagyunk, és bennem igazából már azóta fogalmazódott, hogy mikor legyen az esküvő. És sokan a gyülekezetből, főképpen a páromon keresztül kérdezgették, hogy mikor lesz már. És én azóta folyamatosan kerestem az Úr akaratát, de hát igazából, mivel nem voltam közel hozzá, így nem hallottam meg, hogyha szólt is hozzám. Így ez volt a második harc, és igazából, hogy így megnyugodtam, az Úrra tudtam figyelni, így megmutatta azt is, hogy eljött az idő, és megvan az időpontunk. Május végén, pünkösd előtt lesz a mennyegzőnk. És nagyon jó volt ezt így megtapasztalni. Igazából egy Allianz alkalomról jöttünk hazafele Misi bácsival, és akkor kérdeztem tőle, hogy nem tudná nekünk segíteni, hogy a naptár mennyire van betöltve erre a nyári időszakra. És igazából egy egyszerű választ mondott, hogy találunk helyet. És míg innen a templomból hazaértünk, igazából kikristályosodott a dolog, és meglett az időpont. És nem kellett volna görcsölnöm rajta 7 hónapot, vagy nem tudom pontosan mennyit, de ennyire egyszerű lett volna a dolog, hogy csak az Úrra kell figyelni. Köszönöm.
Én egy kicsit a másik oldalát mondanám el a dolgoknak, meg igazából, amit én átéltem ez alatt az időszak alatt. Nekem is egy mélypontom volt így karácsony előtt, és ez volt a nehéz, hogy igazából mind a ketten mélyponton voltunk, és nem tudtam segíteni Istvánnak, csak meghallgattam azokat a dolgokat, amiket ő átélt. Mert én pedig abban a bűnben voltam, hogy tettem a dolgomat, és elfeledkeztem Istenről, miközben tettem a dolgomat. És karácsony előtt egy olyan mélypontra kerültem, nem éreztem azt, nem tudtam átélni a karácsonynak a szépségét, vagy úgy gondoltam, hogy nem fogom tudni átélni a karácsonynak a szépségét. Az, hogy valóban Jézus Krisztus erre a földre jött, és erre emlékezni. Nem egy fahéjas hangulatra vágytam, hanem valóban arra, hogy Isten közelében lehessek. És úgy gondoltam, ez karácsony előtt volt ez a mélypont, hogy ez nem lesz meg. Tehát, hogy éreztem, hogy olyan távol vagyok Istentől, hogy egyszerűen nem tudok örülni ennek, nem tudok annak örülni, hogy valóban eljött erre a földre. Ez mind azért volt, mert saját magam útján mentem és tettem a dolgomat, és nem figyeltem arra, hogy Isten szerint mi a jó és mi a helyes. És igazából Isten egy igével, egy elbeszélgetéssel, egy imádsággal annyira helyre tette a szívemet, hogy tudtam úgy örülni és megelégedni azzal, ami volt mondjuk karácsonyban is, vagy akár ami van, és úgy megújított ezzel a közösséggel, és most azt érzem, és talán így most, hogy más örömök is érnek, hogy tudunk előre tekinteni, hogy Isten ezzel arra szeretett volna rámutatni, hogy megelégedéssel legyek. Akár akkor is, amikor még ugye nem volt meg az időpontunk, hogy akkor is elégedjek meg azzal, ami éppen van az életünkben. És most pedig azzal, hogy minden napban találjam meg őt, és tudjak megelégedni vele, és ne azt tegyem, amit én jónak gondolok, hanem keressem az ő valódi akaratát.
Köszönjük szépen! És akkor várjuk május 23-án. Isten tiszteletünket pedig folytassuk a 368-as számú énekünk eléneklésével. 368-as éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgyhogy írva találjuk Ézsaiás könyvében, annak 42. fejezetében, az első verstől a 9. ige következőképpen. Isten igéjét tehát Ézsaiás könyvéből olvasom, a 42. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Ez az én szolgám, akit támogatok. Az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem törj össze. A füstölgő mécses nem oltja el. Igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdá tette a földet, és növényt sarjasztott. Lehelletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak. Én, az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet, megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem. Nem adom a dicsőségemet másnak, sem dicsőségemet a bálványoknak, a dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, azt szoktuk mondani, hogy a János 3.16, ami majdnem minden Isten tiszteleten valamilyen formában elhangzik, a János 3.16 az az evangéliumnak a közepe, evangéliumnak a veleje, ebben van összefoglalva minden, amit az evangéliumról tudnunk kell, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. De aki hiszőben el ne veszten, hanem örök élete legyen annak. És valóban ez így is van. A mai igénk azonban, amikor végigolvastam, bennem azt a címet kapta meg, hogy a Krisztusról szóló proféciának a legtömörebb és a legteljesebb megadása címet kaphatná, mert hisz ebben az igében, a mai igényben minden benne van arra nézve, amit egyébként az Isten évszázadokkal azt megelőzően, hogy Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, elmondta az akkor élő népeknek, itt éppen Ézsaiáson keresztül, hogy mit tervez. Olyan jó látni ebben az igében, ebben a 9 versben benne van az, hogy kicsoda az Isten. Bemutatkozik Isten az őt keresőknek, akik olvassák az ő igéjét. Bemutatkozik, hogy kicsoda az Isten, de bemutatja a megváltót is. Kicsoda az a Jézus Krisztus, mi már tudjuk, akkor természetesen még nem tudták, ki az a megváltó, aki eljön erre a világra. És leírja azt is ez az ige, hogy mi a megváltásának a formája, hogyan hajtja azt végre, mi a megváltásnak az üzenete. És természetesen az Isten mindezt elhelyezi az időben is. Tehát nagyon csodálatos és komplett üzenete van ennek a mai igének, arra nézve, hogy az Isten már évszázadokkal, tehát 7-8 évszázaddal megelőzően, Jézus Krisztus megérkezés előtt elmondja az embereknek, és olyan tökéletesen, csodálatosan, egységbe foglalva elénk adja azt, hogy mi is fog történni, és hogyan megy az végbe. Elsősorban bemutatkozik az Isten, és ez egy nagyon fontos dolog, mert én azt hiszem, hogy aki az Istenhez oda talált, aki megváltást kapott az Úrtól, aki elfogadta az Isten megváltását, annak szembesülnie kellett az, hogy kicsoda az Isten, kicsoda az az Úr, aki a megváltást elhozta, és ezt nyilván ebben az igében is fontosnak tartja az Isten elmondani, hogy ki vagyok én, tehát kicsoda az Isten maga. Sokszor azt tapasztalom, hogy akik az Isten dolgaival, az Úr dolgaival foglalkoznak, mindegy, hogy milyen mélységben, vagy nagy mélységben, tudományosodon, vagy éppen sekélyesen foglalkoznak az Isten dolgaival, hogy nincsenek tisztában az Úr nagyságával. Vagy nem akarják meglátni az Úrnak a nagyságát. Nem akarják elfogadni az ő hatalmas voltát. Vagy talán megfeledkeznek róla, akkor, hogyha valamikor egyébként a szívükben lett volna. Isten bizonyság tételében is itt volt, hogy bizony az Isten cselekedett az életemben, és aztán megfeledkeztem. Az Istennek a nagysága az úgy szétcsúszott az életem, de már nem lett olyan fontos, se nem lett olyan nagyjá. Megtörténhet ez? Hát bizony megtörténhet. Megtörténhet ez, és nem csak István életében, csak hogy most tetettél erről bizonyságot. mindenkinek az életében eljött az, hogy az Istennek a hatalmas volt az ő dicsősége, nagysága, amit egyébként elhozott az ember életében, és ezzel az ember szembesült, tehát találkozott vele, megtapasztalta, egyszer csak úgy szétcsúszik, egyszer csak úgy alacsony szintre kerül, már szinte érzékelhetetlenné válik. Nem látja az Istennek a hatalmas voltát. És azt, ami szent, ami az Úré, amit egyébként az Isten nem ad másnak, azt alapvetően tréfa alapjának veszik. Hát olyan megdöbbentő az aktuál politikai helyzet, ami most történt, hogy az a szatirikus hetilap, aki kigúnyolt mindenkit, nem csak az iszlámot, hanem kigúnyolt a kereszténységet, és egyik lelkész testvér írta ezt, hogy már a német evangélikus egyháznak régen szólni kellett volna nekik, hogy álljon meg a menet. Az, amit ti csináltok, az nem normális. Mi keresztények vagyunk, mi az Urat Istennek, Krisztus megváltónak tartjuk, a Szent Leket megszentelő Szentléleknek, ezzel ne figurázzatok. Mert ez bennünket bánt. Hagyjátok abba. Ez nem jó dolog. Persze nekünk nincsenek kalasnyikunk, meg robbanóanyagunk, mi nem megyünk senkinek semmi. Keresztények vagyunk, hát azok meg fokkák is oda mentek. Tehát sokan tréfát űznek belőle, és nem tudják, hogy mi ennek a következménye. Nem értik, hogy ez a blaszféme egyáltalán mit jelent az emberiség életében. Ez egy nagyon durva része. De vannak finomabb tréfálkozások ezzel, amikor az ember nem veszi komolyan, amikor gúnytűz belőle, abból a szentből, abból az isteniből, amit egyébként az Úr adott. Legyen az akár az igéje, legyen az akár az áldása, legyen az akár a megváltó műve, amit az ember, ha semmibe vesz, hogyha kifigurálsz, ha tréfát üsz belőle, akkor az Istennek a nagyságát teszi tönkre, illetve nem ismeri az Istent, elfelejti, hogy kicsoda az Isten. De még az is elég egyébként, ha csak a saját szintjére, az emberi balgaságának a szintjére süllyeszti az Istennek a csodálatos dolgait, és elkezdi magyarázni az ő saját balgaságai szerint. Nyilván ez akkor adódik, amikor az ember észreveszi, hogy az Isten valamit leleplezett az életében, és azt próbálja takarni, és odahúzza az ő bölcsességéhez, az emberi bölcsességéhez, de inkább nevezük balgaságnak, az emberi balgasága az odahúzza az igét. És elkezdi magyarázni a saját balgasságát azokkal a szent igékkel, amiket az Isten azért adott, hogy az embernek megváltása legyen, örök élete legyen, üdvössége legyen. Saját szája ízük szerint forgatják aztán az igét. Ezt az igényben aztán az Isten leteszi a voksát és bemutatkozik, hogy ki vagyok én. Azt mondja, hogy én vagyok az, aki megteremtettem ezt a világot, aki megszabtam ennek a világnak a magasságát, szélességét, hosszúságát. Én vagyok az, aki kifeszítettem az eget. Olyan jó ezt látni a Szentírásban, amikor az Isten akár Zsoltároson keresztül, vagy Jóbon keresztül, vagy bárkin keresztül továbbadja azt, hogy hát tudod-e, hogy kivel beszélsz? Hát meg tudod-e számlálni a csillagokat? Azokat én teremtettem, mondja az Isten. Nem tudod megszámolni, nem tudod a hosszát megmérni. Még a mai tudomány állása szerint sem tudják megmérni tudósok azt, hogy milyen nagy a világmindenség, a világegyetem. Elképzelhető, nem is lehet megmérni. Mert hát kik vagyunk mi emberek, hogy mi mértéket szabjuk, vagy megmérjük azt. Persze, elkezdünk méregetni, először csak én kicsit tudtunk mérni, most már nagyobbat tudunk mérni, aztán még nagyobbat fogunk tudni mérni, az elkövetkezendő időben bizonyára sokszorozódnak ezek a méretek. Hát én teremtettem a csillagokat, mondja az Úr. Te meg nem tudod megszámolni. Hát hogy kérsz te engem számon? Hát tudod, hogy ki vagyok én? Olyan jó ezt olvasni egy olyan ember szívéből fakadó igében, mint amikor a Szentírásban valaki ezt leírja. De olyan jó ezt hallgatni egyébként bizonyságtételekben is. Hát ki vagyok én? Aki azt gondolja, hogy meg tudom szabni az életemnek a határát. Hogy én majd bölcsen el tudom dönteni, hogy mi a jó nekem, hogy miben tudom én majd kiteljesíteni magamat, és hogyan lesz az jó nekem. Az ember sokszor ebbe a balgaságba esik. Hogy azt gondolja, hogy meg tudja tervezni az életét. És egyszer csak jön valami, és az egész összedőlt. Elég csak egy apró betegség. Elég csak egy apró gazdasági válság. Elég egy apró kapcsolati probléma. Ami egyébként egyszer csak úgy bejön az ember életébe, és már összeomlott az egész, az a felépítmény, amit az ember szépen fölrakott. Én vagyok a világnak a teremtője. Én teremtettem a világot, és azokat, ami rajta vannak. És ez olyan jó egyébként így lenni. Én vagyok a te teremtőd, ezt mondja az Isten. Én vagyok a te teremtőd. Én teremtettelek téged. Én leheltem életet az életedbe. Én vagyok az, akinek köszönheted az életedet. Olyan megdöbbent ezzel szembesülni. Hányszor felejti ezt el az ember? És hányszor húzza ki magát, és azt mondja, hogy hát én meg tudom csinálni. Majd figyeljtek ide. Nekem van erőm, eszem, pénzem, lehetőségem, majd én megcsinálom. És elfelejti az ember azt, hogy az Isten adott leheletet az ember életébe. Az Isten teremtett engem. Az Isten teremtménye vagyok. És én az Istennel szembe fordulni. De aztán elmondja az Úr, hogy én vagyok a megváltód is. Én váltottalak meg téged, én szabadítalak meg. Én vagyok a szabadító, most bemutatom neked a szabadításomat. És valóban az Isten leírja a szabadításának a művét, de a dicsőségemet nem adom másnak. A felolvasott ige szakasznak a vége felé ott van az Úr, azt mondja, de a dicsőségemet senki másnak nem adom, sem szellemi lénynek nem adom, sem semmi bálványnak, sem angyaloknak, sem emberi teremtménynek nem adom a dicsőségemet. Senki nem veheti el, senki nem élhet az én dicsőségemmel. A dicsőség az egyedül az Úré, a dicsőség az egyedül az Istené, elvenni tőle nem lehet, de megrabolni igen. Isten dicsőségét meg lehet rabolni. Az Isten dicsőségét el lehet rabolni. Akkor, amikor az Isten cselekszik, az ember kihúzza magát és beáll az Isten elé, letakarva az Istent. De sokszor megtörténik ez is. Amikor az Úr cselekszik, és az ember meg kihúzza magát. És elveszi az Istentől, elrabolja az Istentől a dicsőséget. És ez már az első gyülekezetekben megmutatkozott, már az Istennek figyelmeztetni kellett az első gyülekezetben élőket is, hogy hát elfelejtettétek, honnan jöttetek? Elfelejtetted, hogy ki vagy te? Hát, hogy honnan hoztalak ki? Hát ki voltál te? Senki nem voltál. Én formáltalak meg. És most, amikor már egy picit úgy rendezettebb lenne az életed, akkor elkezdesz az emberek felé úgy beszélni, minthogyha egyébként te már mindennek ismerője lennél. Honnan hoztalak én ki téged? Ki vagy te valójában? Az Isten szeretne bennünket leleplezni, el szeretné mondani, hogy ki vagyok én, kicsoda az Isten, és akkor lássam meg, hogy ki vagyok én valójában. Hát ezek az emberek alig, hogy megtértek, alig, hogy újjászülettek, már uralkodni szerettek volna a környezetükön. Mai hívő emberekben is egyébként könnyen föléled ez. Aki már egy picit többet tud, az már úgy gondolja, hogy a másikat kioktathatja. Aki már egy picit megismert, úgy gondolja, hogy már mindent ismer. Csak hát az a nagy igazság, ami egyébként a hit dolgaiban is így van, meg a tudomány dolgaiban is így van, hogy aki keveset ismer, aki kicsit ismer, az úgy gondolja, hogy mindent tud. Aki meg sok mindent tud, aki sokat ismer, az látja, hogy egyébként milyen keveset ismer a megismerhetőből. De nagyon hamar elkapja az embert, megtérése után, fiatal hívő korában, elkapja a hív, hogy ő már mindent tud, és elkezdi kioktatni az embereket, és erőt eszembe mindig az a történet, amit a középiskolai magyar tanárom mesélt, amikor ő kisdiákként bement a gimnáziumba, és abban az időben voltak még pedellusok, akik mindent tudtak az iskoláról, és amikor a pedellushoz odaérkeztek a szüleivel, ez a magyar tanárom, akkor a pedellus azt mondta, kisfiam, mi itt ám buktatunk is. És akkor mondja a tanár, összerezzent, hogy húha, hova jöttem én? És ki volt a pedellus? Hát alapvetően az, aki a takarítást, a technikai dolgokat megszervezte meg az Isten működését. Nem ő volt a tanár, nem ő volt, aki számunkért, de jól esett a pedálusnak azt mondani, hogy aztán vigyázz kisfiam, mert mi amit buktatunk is. De sokszor növekszik föl így a keresztények között is az emberek, hogy majd én tudom, nálam van a titok, majd én elmondom neked, hogy eljön az ideje. Pedig nem rá van bízva. Pedig nem rá van bízva. Az Isten nem adja a dicsőségét senkinek. Az Isten nem adja át azt, amit ő tett, aznak mi egyébként úgy lehetünk részesei az Isten dicsőségének, mint amikor egy nagy hadvezér a győzelmi hadjárata után bevonul, ünnepli őt a tömeg, elől megy a harci kocsiján, és utána mennek a katonák. És a katonák is abban az ünneplésben vesznek részt, amit a hadvezér kapott. Tehát az Isten munkájában részt venni azt jelenti, hogy az ő dicsősége egyébként bennünket is éri. Nem a miénk a dicsőség, de mert az Isten megkapja az ő dicsőségét, ezért aztán ránk is jön. Csodálatos lehetőség ez az ember számára, hogy az ő dicsőségéből így részesedhetünk. És jó ezt látni, hogy nem önbecsülés kell a mi életünkben, hogy becsüljem magamat, hogy legyen egy önbecsülés, hanem az, hogy az Isten megbecsül engem. Hogy én vagyok az ő eszköze, én vagyok az ő szolgája, aki az ő aratásában munkásként részt vesz. A mai igény bemutatja a megváltónak a személyét is. Ebben az igében ott az első versben már így kezdődik, hogy ez az én szolgám. Sokan vitatkoznak rajta megint olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy az ember mindent megismerhet, az ember mindent tisztán láthat, hogy most akkor Jézus Krisztus fiú vagy szolga. És ezt a kettőt ütköztetik. Mert hogyha Isten fia, akkor nem szolga. Ha szolga, akkor meg nem fia. De olyan jó visszaemlékezni arra, amikor nagyapám, aki egyébként nagyon sok találós kérdést adott föl nekünk, unokáknak, fősorakoztunk ott előtte, a kis székről, meg a nagy széken ülve, adta a találós kérdést nekünk, és akkor nem mondta meg a megoldást, majd csak két napon, amikor legközelebb mentünk, addig a unokatestvéreknek törni kellett a fejüket a találós kérdésen. De egyébként nagyon sok érdekes praktikába is bevezetett bennünket, akár a késélezéstől kezdve, a vizes köszönő használata, vagy a gyújtós aprítás, vagy a méhészkedés. Hamar meghalt nagyapám, ezért igazából a méhészkedést nem tudta átadni, meg sok olyan dolgot, ami egyébként az ő életében benne volt. De az ő nagyapám sokszor mondta azt nekem, de nem csak nekem, hanem unokatestvéreinek is, amikor elküldött valaki, hogy na kis szolgám, akkor hozd ide azt a akármicsodát. Hát használd ezt a szót, hogy szolgám. Pedig unokája voltam, vérszerinti leszármazottja. De hát éppen a Szentírásban is Jézus Krisztus szolga volta, meg Jézus Krisztus fiú volta, ebből fakad, amit a nagyapám is használt, hogy egyébként én örököse voltam neki, vérszerinti tudja, de akkor kaptam tőle egy feladatot, amiben a szolgálatomat el kellett végeznem. Akkor a küldetésem az volt, hogy tegyem meg azt, amit ő mondott. Ezért szolga voltam. Pedig egyébként leszármazott, vérszerinti örökös. Tehát így van Jézus Krisztusnál is, hogy alapvetően Isten fia, aki egy szolgálatra, egy küldetésre jött el. Lejött a mennyből, eljött a földi létbe, megalázta magát, leadta azt a mennyei valóságát, ami ott néki járt, és eljött a földre, hogy a küldetését betöltse. Olyan jó ezt látni, hogy nem kitagadott lett Jézus Krisztus, amikor azt mondja itt az Úr, hogy szolga, vagy engem se tagadott ki nagyapám, amikor azt mondta, hogy kis szolgám, menjél, hanem akkor volt egy küldetés, volt egy feladat. Tehát csodálatos ezt tudnunk, hogy miképpen adta meg az Isten évszázadokkal azt megelőzően Jézus Krisztus eljött, hogy kicsoda lesz majd az, aki eljön, a fiú, a szolga, aki fiú, aki egy lényegű az atyával, de szolgálatban, küldetésben van, és elhozza azt, amit az Isten szeretne megvalósítani az emberek között. Az Úr választotta, így írjuk az igében. Az Úr választotta, az Úr támogatja és gyönyörkedik benne. Az Úr döntött, így az ő döntését fönntartja, mert támogatja, fönntartja a döntését, és alapvetően be is fejezi, be is végezi ezt a szolgálatot, ezt a küldetést. Ő hozta a döntést, ő tervezte ezt a megváltást. Most természetesen megint azt kell látnunk, hogy emberi oldalról mi miképpen érthetjük meg az Isten fenséges dolgait. Azt, hogy a Szent Háromság egyik az Isten, az Atya fiú Szent Lélekből, a fiú Isten eljön a világra, hogy az ő küldetését betöltse. Hogyan tudja azt az Isten elmagyarázni az ember számára? Ki tudná azt most úgy megfogalmazni, hogy az Isten hármas lényegéből eljön a fiú a földre, hogy a küldetését betöltse, hogyan tudná elmagyarázni az embereknek? De egy nagyon csodálatos példa ez, hogy elmagyaráztam. Azt mondta, hogy küldetése van, én döntöttem így. Támogatom folyamatosan mellette, és egy dicsőségre viszem, bevégezem ezt a szolgálatot. Mert ő hozta el, mert ő volt, ő belőle van ez. És így alakult ki Jézus Krisztus küldetése, és Jézus személyét pontosan előrevetíti, megmondja, hogy fog viselkedni, mit fog végrehajtani, mi az ő küldetése, és hogyan lesz ez az emberek számára elérhető. Olvasjuk ebben az igében, hogy nem kiált, nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán. Megint egy érdekes párhuzam Sokan úgy gondolkoznak, teológusok, vagy éppen keresztények, hogyha ha Jézus Krisztus ma élne, akkor bizonyára ő is televíziós csatornát indítana, és televíziós csatornán közvetítené az üzenetét. Meg bizonyára lenne Facebook profilja, meg bizonyára blogot vezetne az interneten. Én meg azt mondom, hogy nem. De Jézus nem olyan. Ő nem lármáz, ő nem kiabál. Jézus az 5000 ember megvendégelésében sem lármázott, hanem személyes kapcsolatban volt azzal az 5000 emberrel. Természetesen én Isten helyett most nem akarok döntéseket hozni, hogy ebben a mai világban miképpen csinálnál. De nem ez fakad Krisztusból, meg amit ez az ige is mond, hogy nem lármáz, nem kiabál, hanem embereknek szól, és az emberek viszik, és az emberek személyes kapcsolatán keresztül értik meg, és viszik az Isten szent lelkének üzenetét. Tehát szerintem Isten, mint ahogy ebben az igében is írja, ha most küldenél a fiát, nem lármázna és nem kiabálna, hanem csendben lehajolna, ugyanúgy az egyénhez, az emberhez, ugyanúgy közvetlen kapcsolatot alakítani ki az emberekkel, mint ahogy 2000 évvel ezelőtt is tette ezt. Igény bemutatja a megváltást is, és nagyon érdekes, nagyon fontos ezt látni. Sokszor előkerül ez, hogy alapvetően a törvény az tükör, a törvény az Krisztusra vezérlő mesterünk, előkerült így az advent időszakban, karácsony környékén is ez az ige hirdetésben. Most is azt látjuk, hogy alapvetően törvényt hoz Jézus Krisztus. És a törvény az alapvetően elhozza az ember számára az önismeretet. Csak a törvény által összetört életű ember, csak a törvény által pislákoló, mécses életű ember találhatja meg az Isten megváltását. Olyan jó látni itt a 6.-7. versben, én az Úr elhívtalak az igazságét, én fogom a kezedet, megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétségben ülőket. A megváltás nem más, mint a törvény által összetört életűnek, vagy pislogó mécses életűnek minősített emberek bűnei, büntetésének az átvétele. Nem tudom, lehet, hogy bonyolult voltam mondani. De alapvetően arról szól, hogy akinek az élete látszik, hogy repedezett nád, látszik, hogy pislákoló mécses. A repedezett nád nem tudja betölteni a funkcióját, amire van a nád. A pislákoló mécses az nem tudja betölteni a funkcióját arra, amire van. Tehát az emberi élet, amely nem tudja betölteni azt a küldetését, amire teremtetett, mert és a törvényben ezt meglátja az ember, mert Krisztus ezt hozza el, hogy világossá lesz az ember számára a megrepett nád élet és a pislákoló mécses élet, és aki ezt világosan látja, hogy ennek az előzménye, hogy az ember elszakadt az Istentől, és a bűnnek a büntetése az halál, de ennek a halálnak a halálbüntetésnek az átvételét Jézus Krisztus elhozta magára, de ez a megváltás. Szentírás összefüggésében is olyan jó látni, hogy ez a küldetés milyen csodálatos proféciákban jön elő itt Ézsaiás könyvének 42. fejezetében, de a 61. fejezetben is beszél Ézsaiás ugyanerről. És aztán látjuk, hogy Lukács evangéliumának 4. fejezetében, amikor Názáretben Jézus Krisztus kiáll azok közé, akik között fölnőtt, és elkezd beszélni a küldetésről. Akkor azt mondja, hogy most lett ez valósággá, az ézsaiási profécia, most lett ez valósággá fületek hallattára. És az emberek ott szembesülniük kell, az embereknek szembesülniük kellett azzal, hogy az, amit Ézsaiás évszázadok előtt megprófétált, az Krisztusban valósággá lett, itt van közöttük. Átélhették azt, hogy valóság a szabadítás. És ebben a szabadításban megmutatkozik az Úr dicsősége. Az Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát odaadta érte, és az egyszülött fiát végigvitte ezt a szolgálatot, és Krisztus megdicsőült az ő föltámadásában, mennybe menetelében. És Isten ezt a dicsőséget nem adja másnak. És aztán a 4. pont, amit említettem az ige hirdetés kezdetén, az, hogy az Isten elhelyezi ezt az időben. Azt mondja, hogy a régiek elmúltak, és most az újak kezdenek előjönni. És majd megmondom nektek, hogy mikor startol el. Tehát alapvetően odaadott az emberek elé egy időintervallumot, amely azt mondta, hogy a régiek elmúltak, és most jön az új, de majd megmondom nektek, hogy ez mikor startol. hogy mikor fog majd ez elindulni. Az Isten elhelyezi az időben, és ő valóban ezt meg is tudja tenni, meg is teheti. Persze egyszer volt valaki, aki erre az igére hivatkozva, itt a 9. verset említette nekem, hogy a régebbiek már befejeződtek, most újat mondok, még mielőtt kibontakozik, tudatom veletek, életének egy szakaszát úgy értettem, hogy most lezáródik, és akkor kezdődik majd egy új szakasz az életének, és hogy majd meg fogod látni, mondta nekem. Csak az a baj, hogy ezt nem az Isten intézte az életében, hanem ő emberileg úgy gondolta, hogy ezek a szakaszok majd egyik elmúlik, és majd jön a másik. És persze, hogy nem jött. Nem jött az az új, amit várt. Nem jött az az új, amit egyébként remélt. Meg ebben én is reménykedtem benne, hogy akkor tényleg lezárul az életében az az időszak, és megkezdődik az új. Persze nem jött, és elég rossz lett utána az ő állapota. Mert ez az új nem jöhetett el abban az emberi erőkedésben, amit ő szeretett volna megvalósítani. De az Úr ígérete azonban megáll. Az Úr ígérete megáll, látjuk évszázadokkal később, 7-8 évszázadokkal később, az Úr ígérete megáll, Krisztus eljött, és betöltötte azt a küldetést, ami ebben az igében meg van írva. Ezért csodálatos olvasni az Isten igényét, és meglátni azokat az összefüggéseket, amelyek az egész Szentíráson áthúzódnak. Még egy balgaságot szoktak mondani, hogy az Ószövetség az a zsidóké, az Új Szövetség a keresztényeké. Ne akarjunk mi az Ószövetségből előcitálni dolgokat a mi igazunk igazolására. Balgaság. A Szentírás az Istennek az irata, amit azért íratott meg, hogy életünk legyen, és abban egyébként csodálatos harmóniában van az Isten kegyelme, szeretete az emberiséggel eltervezett útja a teremtésben, a megváltásban és a megszentelődésben. Így áldja meg az Úr a testvérek vasárnapját, hadd lehessen valóban tükör a törvény, hadd láthassák meg a testvérek, hogy rá vagyok szorulva arra, hogy Krisztus megváltása az én életemben is eljöjjön, és hadd tapasztaljam meg azt, hogy Isten valóban elhozza a megváltást. Valóban a vakoknak megnyitja a szemét, és valóban az összetört életűt rendbe teszi, a megtört szívüket meggyógyítja. A vakoknak szemét nyitja, a sötétségben ülőket kiszabadítja, a börtönben lévőknek szabadságot hoz el. Ez az Isten szabadítása. Hadd lehessen a testvérek életében is így. Amen. Csendesedjünk el. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te szolgaként, fiúként, de szolgaként eljöttél ebbe a világba, hogy küldetésedet betöltsd. Köszönjük, Urunk, hogy te nem lármáztál, kiabáltál, nem keltettél emberileg nagy visszhangot, hanem te a lelkekkel beszéltél, a lélek által beszéltél. Köszönjük, Urunk, hogy évszázadokkal, sőt évezredekkel később mi ezt ismerhetjük, tapasztalhatjuk. Állj meg bennünket, Urunk, egyenként, hogy oda borulhassunk a te kegyelmi trónusodhoz, fogadva azt az áldást, amit egyedül te tudsz adni életünk megújítására, életünk kiteljesítésére. Bocsáss meg, Uram, hogy a te teremtési rended az tönkrement azért, mert önfejű, mert maga akaratát kereső emberek vagyunk. Szabadíts meg bennünket, Urunk, az atyáinktól örökölt hiába valóságainkból. Vigy el bennünket arra az új életre, ami benned, Szentlélek által valósággá lehet. Így köszönjük néked, Urunk, hogy ebben a mai vasárnapban ez az üzeneted, és erre szeretnél bennünket elvezetni. De köszönjük azt is, hogy ebben az előttünk álló évben így szeretnél megáldani bennünket. Hadd legyen tiéd a dicsőség, Urunk. Add meg, hogy a mi szívünkben ott lehessen a te dicsőítésed, magasztalásod, mert egyedül méltó vagy rá. Amen.
Thank you.
Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Hirdetem a testvéreknek, hogy szabadságon leszünk következő vasárnap, laikus vasárnap, amely egyébként is harmadik vasárnapként az lenne, egy szabadság idején mi akkor nem leszünk itthon. Ha valakinek lelkészi szolgálatra van szüksége, a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségben várják, fogadják a testvéreket, ha szükség van bármilyen lelkészi szolgálatra. Hirdetem a testvéreknek, hogy a mai vasárnapon még Kisvárdán leszünk délután, cigánymissziói szolgálattal, illetve görögszálláson is lesz Isten tisztelet. Kérem, hogy hordozzák a testvérek imádságban ezeket az alkalmakat. Illetve hirdetem, hogy a mai napon fejeződik be az Allianz Ima Hét sorozata Nyíregyházán. Mint ahogy a kezdés is a Magyar Evangéliumi Testvérközösségnek a Besenyei téri székházában kezdődött, ott is fejeződik be. Ige hirdető most Cserés Attila baptista lelkipásztor lesz. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak az Allianz közössége. A mi atyánk, az Úrtól tanult imádság volt feldolgozva estéről estére, most az utolsó napon, de szabadíts meg a gonosztól címmel lesz az ige hirdetés megtartva. Hogy mi visszaérünk a Kisvárdáról, vagy az ottani Allianz ima hétbe csatlakozunk, de azt majd még meglátjuk, de akik tudnak, azok bátran menjenek el, jó megélni, jó átélni a közösséget más felekezetű atyám fiaival, akik ugyanazt a Krisztust várják, aki ebben a mai igében is megmutatta magát. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő héten a szokott hétközi alkalmaink meg lesznek tartva, 17 órakor hétfőn asszonykör, kedden ugyanis ebben az időpontban 17 órakor biblióra, illetve pénteken 17 órától ifjúsági óra lesz. Akik szeretnének ezeken részt venni, bátorítom őket, jöjjenek, illetve hívogassanak másokat is. Hirdetem a testvéreknek szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében, hogy Kis Jánosné testvérünk 72. életévében elhunyt, meghalt. Temetése 2015. január 13-án 10 órakor lesz a nyíregyházi temető régi ravatalozójában. Az Úr adjon békességet minden gyászoló testvérünknek, és kérem a gyülekezetet is, hogy hordozzák imádságban a gyászolókat, és akik tudnak, január 13-án 10 órakor a régi ravatalozóban vegyenek részt a temetési Isten tiszteletben. Mint ahogy hirdettem, én nem leszek itthon, de Adámi László testvérünk fogja temetni Kis Jánosné testvérünket. Még egyszer Istenünk békességét kívánom a gyászolók szívébe, és bennünket pedig emlékeztessen az Úr arra, hogy életünk véges, föld életünk be fog fejeződni, hogy kész legyen a szívünk akkor, amikor ez elérkezik. Hirdetem a testvéreknek távolabbi programukként, bár az idő gyorsan fut, amikor Istvánnal és Katával beszélgettünk arról, hogy május 23-án lesz a mennyegzőjük, mondtam nekik, hogy pillanatokon belül el fog szaladni, tehát ez a pár hónap úgy szállt, hogy észre se veszi az ember. Hát itt vannak a februári heteink is, férfi hét 1-től 6-áig az egyik, aztán a másik 15-től 20-áig, közbe iktatva egy női hét is 8-ától 13-áig, és természetesen márciusban is lesz majd férfi-női hét. Akik szeretnének jelentkezni a február 15-i férfi hétre, amire én is megyek egyébként, van még hely, ha valaki szeretne jelentkezni, azt kérem jelezze. Betelt egyébként a férfi hét, várakozó listán vannak emberek, de ilyenkor, amikor megyek Csendes hétre, egy kontingenst kapunk, és alapvetően akik még nem jelentkeztek be, de szeretnének jönni, azok bátran jelezzék, és akkor részt tudnak venni az alkalmon. Ezzel párhuzamosan március 15-től lesz az Balázs? 18?
Simán
8. Simán március 8-ától, arra viszont Balázs készül venni, és aki szeretne ezen azon a héten részt venni, az vegye fel Balázsral a kapcsolatot, és egy kontingens akkor is mehet a márciusi csendes hétre. akinek problémát okoz az interneten való feljelentkezés, az bátran szóljon akár nekem is, de presbiter testvéreknek, vagy itt az irodán dolgozóknak szívesen segítünk benne. A csendes hét az egy fontos eleme a keresztény életünknek, megáll Isten előtt egy héten keresztül úgy, hogy a hétköznapi dolgok, gondok, azok kicsit hátrébb kerülnek, Isten elé állhat az ember, és az ő szemén keresztül, tükrén keresztül láthatja meg az ember a saját felületet. Tehát még egyszer mondom, hogy most 15-én, február 15-én megyek én férfi hétre, Balázs pedig március 8-án, ezekre a hetekre lehet jelentkezni férfi testvéreinknek. Kérhetem a testvéreknek az imádságlapot, amit a hírlevelünknek a hátulján van. Hordozzuk imádságban azokat a testvéreinket, akik ezt kérték. Fontos tudnunk egymásról, fontos egymást Isten előtt hordozni. És természetesen kis Jánosné testvérünk családját is hordozzuk imádságba, vegyük ezen a héten az imádság listánkra az ő családját is, hogy az Úr adjon békességet a gyászukban, nála nyerjenek megnyugvást, békességet, ami egyébként minden ember értelmét meghalad. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 361-es számú éneket. 361-es számú énekünk első versét, a befejező oltári szolgálatát. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked mindazt, amit te a teremtésben adtál nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy tökéletesre, szépre, harmonikusra formáltad ezt a világot, és köszönjük, Urunk, hogy te belehelyeztél ebbe a teremtésbe bennünket, embereket is. De köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy te vagy a mi teremtőnk. Személyesen tőled vehetjük, fogadhatjuk életünket, életünknek folyását. Hálás a szívem, Uram, hogy te az életünk során ezernyi csatornán keresztül és pillanatban szóltál, figyelmeztetsz, irányítod az életünket. Add meg, hogy ne legyen süket a fülünk, ne legyen vak a szemünk, és ne legyen érzéketlen a lelkünk arra, amit te szeretnél megvalósítani az életünkben. Köszönöm néked, Urunk, hogy itt a gyülekezetben is fejet hajthatunk, térdet hajthatunk előtted. Megállhatunk vasárnaponként a te igéd előtt, fogadva a te üzenetedet, fogadva azt, hogy miképpen gondolkozol rólunk, és mit szeretnél megvalósítani az életünkben. Köszönöm néked, hogy sokan vannak, akik a te igédet fontosnak tartják, és szolgálnak ebben a gyülekezetben. Hálás a szívem, Uram, hogy tudhatjuk, hogy te vagy az, aki építed a közösséget, a gyülekezetet, te építed az egyéneket, és te építed a szolgálatokat is. Tudjuk, Urunk, hogy hiába fáradnánk mi, Ha te nem építesz, akkor nem halad semmi sem. Így köszönjük meg néked, Urunk, egész egyházunkat, az evangélikus egyházat itt Magyarországon. Köszönjük néked, hogy te építed, formálod lelkészeken, presbitereken, felügyelőkön, espereseken, püspökökön, és még ezernyi féle szolgálón, diakóniai, meg oktatási, meg egyéb tevékenységeken keresztül is. Köszönjük, Urunk, hogy te tudod mozgatni a szíveinket, és tudjuk, hogy te általad lehet örömöt, dicsőséget és haladást tapasztalni. Add meg, hogy a dicsőség az mindig a tiéd lehessen. Ments meg bennünket, Urunk, attól, hogy megcsonkítanánk, megrabolnánk azt, ami a tiéd. Így vezesd, Urunk, életünket, de légy azokkal az atyafiakkal is, akik más felekezetben élik az életüket. Most az Allianz ima hét kapcsán kimondottan kérlek, Urunk, hogy áld meg azt az ima nyolcadot, amely az elmúlt héten itt volt előttünk, különböző felekezetek, de különböző országokban is együtt hajthattunk fejette előtted, és várhattuk a te üzenetedet. Add meg, hogy akik benned újonnan születhettek, akik téged uruknak, megváltójuknak tekinthetnek, azok hadd találják meg a közösséget, hadd szolgálhassanak együtt, hadd dicsőítsd magad meg közöttük, Urunk. De így tesszük eléd, Urunk, az egész teremtett világot minden kérdésével, problémájával együtt. Te látod a feszültségeket, te látod a terrorizmus, te látod az áldozatokat, te látod a kiváltó okokat, Urunk. Úgy kérünk, hogy azok, akiknek hatalmuk van, politikailag, gazdaságilag, térítsd őket észhez, Urunk, adj világos látást, hogy ne vigyék romlásba az egész világot, ne pusztuljanak emberek azért, mert feszültség van a világban. Köszönjük néked, hogy így adhatunk hálát népünkért, nemzetünkért, hazánkért is. Köszönjük, hogy te vagy az, aki bennünket áldásra és megelégítetettségre vezethetsz. Ezért kérünk politikusainkért, gazdasági vezetőinkért, te adj nékik világos látást, útmutatást, hozzád való szorítást, hogy tőled és általad gondolkoztassanak, vezethessenek bennünket. Hálás a szívem azért, tudunk, hogy te ismersz bennünket egyénenként is, és így köszönöm meg néked, hogy a teremtésben adtad számunkra a házasság áldását, adtad számunkra a gyermekvállalás lehetőségét és áldását is. Köszönjük, Urunk, hogy te tudod ezt áldássá tenni. Így kérlek Istvánért, meg Katáért is, hogy az ő szándékukat, a jegyességük befejezéseként, a házasságkötésüket, a mennyegzőjüket te áld meg. Az oda vezető utat is, Uram, minden állomását te áld meg, hogy aztán elvehessék tőled a házasságban azt, amit abban készítettél számukra. De köszönjük néked, Urunk, hogy így adhatunk hálát néked, azok, akik már régebb óta házasságban élhetünk, hogy te vagy, aki megtartod ezt, te vagy, aki gazdaggá teszed, te vagy, aki a szépségét, az áldását megmutatod. De köszönjük, Urunk, hogy így állhatunk meg előtted akkor is, amikor elhunyt testvérünkre emlékezünk, kis Jánosnéra, férjére és családjára. Te add meg azt a békességet, Urunk, ami minden ember értelmet felülhalad. Add meg, hogy a gyászban, az elengedésben a te szent lelked munkálkodhassék ő bennük is. Hálás a szívem, Uram, hogy te meg tudsz adni mindent, ami nekünk szükséges, hogy a földi életünkben elnyerhessük a tőled jövő békességet, örömet. Köszönöm, Uram, hogy anyagi helyzetünk fedél a fejünk felett, a ruházatunk az valóban ráadásul adatik nékünk. Add meg, hogy keressük mi a te országodat és annak igazságát, hogy megtapasztalhassuk mindezt. És azok a kísértések, próbák, amelyek földi életünk során érnek bennünket, hadd szorítsanak még inkább te hozzád, hadd vigyenek közelebb te hozzád, Urunk, hadd növekedhessünk te benned, és hadd folyik az életünk a te áldásodban, míg azt a mennyeit elnyerjük, amit megígértél fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.